a Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Klímabajnokok műsorában, amelyben szakértőkkel különböző aktuális klímapolitikai és környezetvédelmi kérdésekről beszélgetünk. Én Nyírő Fanni vagyok, a Green Policy Center junior szakértője, és itt van velem Kocó Levente, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója. Szervusz, Levente!
Szervusz, Fanni, köszönöm szépen, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A Klímabajnokok szeptembertől indul majd újra az új évaddal egy meghosszabbított műsoridővel, méghozzá 50 perces műsoridővel. Azonban úgy gondoltuk a jelenlegi aktualitások fényében, hogy szeretnénk egy külön adást is szentelni ezeknek, mivel olyan fontos kérdésekről volt szó, amelyek mondhatni felforgatták a magyar közéletnek a hangulatát. Én most specifikusan a fakitermelésre vonatkozó kormányrendeletre gondolok, ami augusztus 4-én jelent meg, és óriási nagy felháborodást váltott ki. A kormányrendeletnek a lényege az volt, hogy a védett területekre vonatkozó szabályozásokat, fakivágást, tarvágást gyakorlatilag teljesen feloldotta, vagyis a korábbi megengedett tarvágási terület gyakorlatilag korlátlanra változtatta meg, és civilek, meg kormányközeli politikusok is, önkormányzati képviselők is kifejezték az ellenérzésüket ezzel kapcsolatban. A mai adásunkban erről szeretnénk beszélni. Miért váltott ki ekkora felháborodást a fakitermelés enyhítésére vonatkozó rendelet? És itt elsősorban olyan okokra gondolok, amik környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatosak.
Igen, köszönöm szépen az összefoglalót. Ugye ez a kormánynak egy vészhelyzeti rendelete, amit az energiaválságra hivatkozva hozott meg. Addig lesz hatályban, amíg az ukrajnai háborúval kapcsolatos vészhelyzeti törvény hatályban van. Tehát elméletileg egy átmeneti rendelkezésről van szó, ami azt szolgálja a kormány állítása szerint, hogy az energiaválság idején többlet tűzifa kitermelését tegye lehetővé. Na most ugye Magyarországon az erdők, azok egyrészt ugye érzelmi kérdés is, tehát nagyon sokan kötődnek érzelmileg ez a témához. Másrészt pedig ugye azt is nagyon jól tudják az emberek, hogy fenntartható erdőgazdálkodás, ez egy nagyon alapvető fontosságú téma. Tehát ugye elsőre, ha már ugye klímapolitikai műhely vagyunk, akkor nézzük a klímapolitikai szempontokat. Tehát a tűzifa az ugye egy megújuló energiaforrásnak számít, de csak abban az esetben, hogyha a kivágott fának a pótlásáról megfelelően gondoskodnak. Ugye ebben az esetben, ugye, ami szén-dioxid a levegőbe kerül azáltal, hogy ezt a fát elégetjük, azt az új fa, amit a helyére ültetnek, az kivonja majd a légkörből, tehát összességében nem lesz több kibocsátás, hanem gyakorlatilag csak megforgatjuk azt a szén-dioxid mennyiséget, ami már egyébként is a levegőben volt. Tehát itt ugye azt kell megvizsgálnunk, hogy mondjuk egy tarvágás esetén ugye a fáknak a pótlása az megfelelően megtörténne, és ugye itt ebben az esetben egy kicsit lehetett attól tartani, hogy ez nem fog megtörténni. Ugyanis ugye maga a kormányrendelet az nem csak hogy nagyobb területeken, vagy akár védett területeken is lehetővé tette a tarvágásnak az alkalmazását, hanem könnyítette azokat a szabályokat, amelyek a fáknak a pótlásáról szólnak, tehát gyakorlatilag elegendő sarjasztással pótolni őket, ami ugye azt jelenti, hogy magára hagyjuk a területet, aztán majd úgy visszanő valami, ha visszanő. Illetve ugye a vegetációs időszak az meg egy külön érdekesség, mert ugye az azt jelenti, hogy kvázi amikor a madarak költenek, meg az állatok szaporodnak, a növényzet megújul, ugye akkor is lehetséges vágni. Nos, a klímapolitikai szempontból tehát ugye azért kérdéses, hogy mikor tud megújulni az erdő, mert ugye a tarra vágnak egy nagy területet, mondjuk egy dimbes-dombos vidéken, akkor ugye a nagyobb záporok, hogyha jön néhány nagyobb zápor, azok simán lemoshatják a termőtalajt, és utána akkor ott már ugye nem nagyon tud nőni semmi. Tehát ezt a jelenséget ugye Magyarországon megtapasztaltuk az elmúlt évszázadok során, és több évtizedes munka volt helyreállítani utána ezeket a kopár sziklássá vált ilyen hegyes domboldalakat, úgyhogy ez a megint erdő tudjon nőni.
Meg hát úgy tudom, hogy egyrészt az Európai Unió részéről is, másrészt Magyarország részéről is vannak ilyen elvárások, hogy 2050-re, illetve 2030-ra jelentősen megnövekedjen az erdő borította terület Magyarországon azért, hogy minél több széndioxidot el tudjon nyelni, és ez a rendelet ez ennek is ellentmondott.
Így van, így van. Tehát a klímapolitikai legfontosabb célunk, hogy az 2050-re a klímasemlegessé váljon, mint Magyarország, mint az Európai Unió. És ugye az az kell, hogy ami kibocsátás még fönnmarad, azt ugye el tudjuk nyelni, ami leginkább az erdők útján tud jelenleg megvalósulni. És hát erre, tehát ezzel a kormány is tisztában van, hogy a kormány által elfogadott nemzeti tiszta fejlődési stratégia, és azzal számol, hogy ilyen nagyjából 4,5 millió széndioxid ilyen értéket fognak elnyelni a magyar erdők 2050-ben. Ugye az nagyjából a jelenlegi értéknek a szinten tartását jelenti, viszont itt beszélnünk kell arról, hogy a globális felmelegedés miatt ugye változik az éghajlatunk, a csapadék eloszlás is változik, hőmérséklet is változik, és emiatt ugye a magyarországi erdőállomány ez már egyébként is problémákkal küzd. Hát az idei évben ezt mindenki láthatja, ha most kimegyünk az erdőbe, akkor ugye az aszály miatt már most elkezdtek barnulni a levelek, meg lehullani, hát az én életemben ilyenre még nem került sor, úgyhogy ez egy elég aggasztó jelenség. Minden esetre, hogy azt mondják a biológusok, hogyha nem folytatnánk erdőtelepítést, hogy ellentartsunk a változó éghajlatnak, akkor ugye a magyarországi erdőállománynak egy jelentős része ez gyakorlatilag visszaalakulna erdősztyeppé, tehát elpusztulna. Úgyhogy folyamatosan telepítenünk kell az új erdőket. Ugye ezért is aggályos egyébként az, hogy csak sajrasztásról kell pótolni a kivágott fákat, mert hát az a változó klíma mellett egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen megújul az az erdő. Tehát éppen olyan irányba kéne haladni, hogy azokat a fafajokat részesítsük előnybe az új ültetések során, amelyek jobban ellenállnak annak az éghajlatnak, amit nálunk alakul. Mert még ha ugye sikerül is tartani a klímacélokat, akkor is azért valamennyi változás lesz, hát már most is van, mint ahogy ezt érezzük. Elég nehéz lenne már alapból is tartani, hát még ha most felpörgetjük ugye a fáknak a kivágását. Aztán pedig, hát ugye ha túlmegyünk a klímapolitikai szempontokon, akkor bejön az, hogy egyrészt mit tudunk kezdeni ezzel a fával, amit most kitermelünk, hát nem sokat. Ugye egy frissen vágott fának ugye magas a nedvességtartalma, tehát ha megpróbálom elégetni, égni fog, de alig ad hőt, hanem leginkább csak füstölni fog. És a levegő minőséggel már most is az ország számos területén komoly problémák vannak. Úgyhogy hát ha ezt még megdobjuk egy mondjuk egy tömeges friss faégetéssel, akkor ugye az már többlet halálozásban is meg tud jelenni. Van szerepe az erdőnek a vízgazdálkodásban, tehát a lehulló záporoknak a víze, ugye ez egy kopasz domboldalról csak úgy lezúdulna a völgybe, és csinálna egy villámárvizet, még ha ott a fák vannak, akkor a levelek részben fölfogják lassabban is jut a talajig, utána beszivárog a talajba a fák révén, ugye maguk a fák felszívják onnan, visszapárologtatják a levegőbe, tehát hűtik a környezetet, csökkentik a szárazságot. Tehát, hogyha nagyon felpörögne az erdőírtás, akkor ez ugye egy elsivatagosodás irányába tolhatná ugye, az országot. Úgyhogy hát pont idén, amikor láttuk, hogy az aszály az milyen problémás, akkor ugye föl ötölhet bennünk, hogy érdemes az erdőkre jobban vigyázni.
Tehát volt ok bőven arra, hogy mindez felháborodást váltson ki ilyen sok szereplő részéről, és talán ezért is módosította az Agrárminisztérium a rendeletet egy új végrehajtási szabálygyűjteménnyel, ami nem sokkal az eredeti rendelet megjelenése után augusztus 16-án jött ki, és ez jelentősen enyhítette ennek a rendeletnek a következményeit. A civil szervezetek nagy része azt mondta, hogy ez egy hatalmas nagy lépés, és hogy ez egy jelentős pozitívum, és sokan tényleg elégedettek ennek a szabálygyűjteménynek a megjelenésével. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyire lehetünk ténylegesen elégedettek vele, és mi az, ami hiányzik belőle, mi az, amire még szükség lehet.
Igen, de a kormány részéről, amikor ő megjelent az eredeti kormányrendelet, akkor hát nem túl sok indoklást lehetett hallani. Igazából én augusztus 11-e körül szólalt meg több kormányzati szereplő, hogy magyarázza ezt a rendeletet. hogyan gondolták alkalmazni, és akkor jelentek meg először olyan gondolatok, hogy ez a felhatalmazás és csak lehetőség, és nem utasítás, és csak ugye akkor fogják alkalmazni a könnyített szabályokat, hogyha más módon nem oldható meg az országnak a tűzifa ellátása. Illetve ugye megemlítették azt, hogy a fakitermelés az elmúlt években az nem érte el azt a szintet, amennyit a faanyag nőtt, valamint ugye arra hivatkoztak, hogy leginkább az akác fáknak a vágása várható, ami ugye egy invazív faj, és ráadásul frissen is szokatlanul jól tüzelhető más fajokkal összehasonlítva.
Az invazív az azt jelenti, hogy nem őshonos.
Igen, igen.
És tehát nagyon gyorsan terjed, meg kiszorítja az őshonos fajokat is.
Így van, ugye ezt Amerikából hozták be ugye az akácot, és pont ezen tulajdonságai miatt ugye természetvédelmi területekről próbálják kiszorítani és lecserélni őshonos fajokra, mert hát sajnos ilyen területekre is beterjeszkedett már. Tehát ezeket a gondolatokat fogalmazta meg azt a jogi formában ez az augusztus 16-ai miniszteri utasítás, tehát ez egy agrárminiszteri utasítás, ami hát tulajdonképpen értelmezi a kormányrendelet szabályának az alkalmazhatóságát. Most nyilván ez jogilag egy izgalmas kérdés, hogy egy kormányrendeletet hogyan tud befolyásolni egy nálánál jóval alacsonyabb szintű jogszabály, de most tételezzük fel, hogy minden alkalmazó az tekintettel lesz ezekre a szabályokra. Most ugye a magyar erdőállománynak a többsége, kb. 60%-a van állami kézben, 40%-a magánkézben. Tehát itt azért látszik, hogy ez nem fog mindent lefedni. Viszont amit lefed, arra nézve orvosol a problémáknak egy részét. Tehát a vegetációs időszakot csak 2023. március 31-ig lehet figyelmen kívül hagyni, tehát mire igazán beindul a tavasz, addigra ugye ez nem lesz probléma. Másrészt ugye deklarálja azt, hogy tényleg ugye a legtöbb könnyítés csak akkor használható, hogyha az erdészeti tervekben már eddig is szereplő favágások, ezek nem lennének elégségesek a tűzifa ellátásnak a biztosításához. Ugye ez gyakorlatilag akkor merülhet föl, hogyha a földgáz ellátásunkkal problémák lennének a fűtési időszakban. Ugye ezek a védett erdőknek területi korlátozás nélkül tarvágására, a fahordó utak engedély nélkül építésére, vágás érettségre, mert ugye azt is engedélyezte a kormányrendelet, hogy fiatal fákat vágják, illetve a fák pótlására vonatkozó könnyítésekre. Igaz ez, hogy csak akkor lehet őket alkalmazni, hogyha ez tényleg indokolt.
Tehát igazából amellett, hogy bizonyos dolgok például a magánerdőkre vonatkozóan hiányoznak ebből a miniszteri utasításból, az vele a probléma, hogy nem is biztos, hogy alkalmazni fogják, mert nem módosítja kellően magas szinten ezt a rendeletet, ezt jól értem.
Hát ez jogilag egy nagyon izgalmas dolog. Most nyilván az állami szereplők azok hát már csak betartják, amit a saját főnökük kért tőlük, legalábbis nagyon reméljük. Minden esetre, hogy az erdészeti meg természetvédelmi hatóságok, azok ezt be tudják tartatni. Ugye amit megjelenik, hogy ez egy engedélyezési kötelezettség, tehát eleve a további fakivágásokhoz, ugye azt, hogy a miniszteri rendelet ezt ugye ismét megerősíti, hogy ugye külön engedély szükséges. Ugye a kormányrendelet lerövidítette az engedélyezési határidőket, ez továbbra is fennáll, viszont elméletileg nem lehet csak úgy nekiállni, vagdosni, hanem ez a miniszternek az engedélye szükséges, tehát akkor ő már is be tudja tartatni az állami gazdaságokkal legalábbis ugye ezeket a szabályokat, amik a miniszteri utasításban vannak. Illetve ugye azt is kimondja, hogy az akácból vagy kultúrerdőből, tehát telepített erdőből kell kiszolgálni az igényeket, az őshonos erdőket pedig nem szabad csak úgy vágni. Úgyhogy tényleg tereli azért, ha szükség lesz ezekre a többlet kivágásokra, akkor azt is tereli olyan irányba, ami kevésbé fájdalmas áldozat, hogy úgy mondjam.
most a klímabajnokok adását hallgathatják éppen, és a fakitermelésről szóló nemrégiben elfogadott kormányrendeletről beszélgetünk, amelyről egyébként Levente is írtál egy cikket a Green Policy Center oldalára, és ebben a cikkben azt írtad, hogy a jelenlegi helyzetben logikus lehet a fakitermelés kismértékű növelése, hogy a Green Policy Center, vagyis a szakmai műhelyünk véleménye szerint, és a biztonságpolitikai okok meg is indokolják, hogy erre akár szükség lehet. Magyarul, hogyha a földgázszállítás veszélybe kerül, akkor szükség lehet ilyen fajta megoldásokra. Azonban azt is írod a cikkben, hogy ezt el lehet érni kevésbé drasztikus eszközökkel is, szó szerint idézve, és nekem az lenne a kérdésem, hogy milyen más rövidtávú intézkedést hozhatna a kormány, ami nem megy szembe a fenntartatósággal. Van-e egyáltalán ilyen intézkedés? Mert azt ugye tudjuk, hogy a napelemek vagy a szélerőművek inkább középtávon fejtik ki a pozitív hatásukat, rövidtávon nem jelentenek megoldást, szóval a fenntarthatóság az vajon kizárja a rövidtávnak a gondolatát?
Igen, hát ez egy nagyon kellemetlen helyzet, amiben kerültünk most ezzel a hirtelen energiaválsággal, illetve a háborús szituációval, hogy erre nem számított senki az energiapolitika terén. Úgyhogy viszonylag hirtelen lépésekre van szükség. Ugyan a legizgalmasabb dolog az a téli szezon, ami előttünk van. Ilyen biztosítanunk kell azt, hogy Magyarországon ne lehessen probléma abból, hogy adott esetben valaki mondjuk alulfűtöttség miatt egészségügyi károkat szenved, vagy akár életét veszti. Nyilván ennek a megakadályozása az egészen alapvető fontosságú. Emiatt merülhet föl ez, hogy ugye növeljük a fakitermelést, mint a féle biztonsági tartalék. Ugye, mint mondta, a frissen vágott fa azért alapvetően, hát talán az akác kivételével ugye nem igazán alkalmas tüzelésre, tehát nem lenne jó, hogyha erre sor kerülne. Viszont ilyen biztonsági készletezés szempontjából el tudjuk képzelni azt, hogy némileg megnőjön a fakitermelés. Ugye maga a kormány is hivatkozott arra, hogy az elmúlt években a faállomány ez nagyobb mértékben nőtt és gyarapodott, mint amennyi kitermelés volt belőle, és ez igaz. És emiatt meg lehet oldani azt, hogy több fát termeljünk ki, anélkül, hogy ez veszélyeztetné fenntarthatósági célokat. Illetve hát ugye vannak olyan erdőgazdálkodási technikák, ugye leginkább a szállalóvágásra gondolok itt most, amikor nem talra vágnak egy területet, hanem csak ki vesznek onnan egy-egy fát, és ugye sokkal közelebb áll ahhoz a módhoz, hogy a természetben az erdő megújul. Tehát ezeket a technikákat, ezeket lehet továbbra is alkalmazni. Vannak nem védett erdők, amikből lehetne fokozni minden további nélkül a kitermelést az eredeti jogi állapot szerint is. Tehát ahogy a sajtóban lehet olvasni, ezért sokszor inkább az elérhető munkaerő hiánya, meg eszközhiány, meg ilyesmik miatt nem pörög annyira az erdőírtás, nem, vagy tehát a fakivágás, nem azért, mert ennek eddig a jogszabályok olyan nagyon, vagy jogilag lett volna ellehetetlenítve.
Illetve talán azért sem, mert Magyarországon is van egy olyan jellegű törekvés, hogy egyre inkább villamos energia alapú fűtésre álljunk át, és fatüzelés azért viszonylag kevés háztartásnál van jelen, mint fűtési opció.
Hát vidéken azért elég elterjedt még a mai napig, de az tény, hogy az elmúlt években egy csökkenő tendenciát mutatott. Hát igen, 2006-tól kezdődően, aztán 2010 körül volt talán valahogy a csúcs, a 2010-es évek elején, tehát akkor volt egy felfutása, ugye a földgáz ára ugye növekedett. Aztán utána egész a terezsi csökkentésig ugye viszonylag sokan alkalmazták ezt a tüzelési módot. Viszont ugye utána elkezdett ez fokozatosan visszaszorulni, egyrészt a terezsi csökkentés fixen tartotta a többi energiahordozónak az árát, a fa tüzelése pedig nem vonatkozott, tehát a tűzifának az ára az nőtt. Tehát kvázi egyre inkább elvesztette az olcsóságá miatti előnyét, mondjuk a földgázzal szemben. Másrészt ugye azért azt is tudjuk, hogy a fatüzelés ez nem a legkényelmesebb módszer, tehát minden nap föl kell kelni, be kell gyújtani idő, amíg fölmelegszik a rendszer, tehát egy macerás dologról van szó. Nyilván, aki nincs rászorulva, mert eleve ugye nőtt a foglalkoztatottság, nőttek a bérek, sokkal jobban meg tudták fizetni az emberek mondjuk a földgázt, sokan átváltottak oda. Valamelyest megindultak az olyan beruházások is, amik mondjuk hőszivattyút, vagy más ilyen elektromos fűtési módokat kezdtek el alkalmazni, de ezek hát klíma szempontjából azt mondom, hogy sajnos ugye eddig nem voltak annyira dominánsak, illetve a épületenergetikai felújítások tekintetében sem haladt olyan gyorsan az ország, mint ahogy ez kívánatos lett volna.
De akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy vannak alternatív fakitermelési megoldások, amik nem rombolják le teljesen a helyi biodiverzitást, de igazából most rövid távon nem tudnánk olyan intézkedést javasolni a kormánynak, ami fenntartható, és elősegíti a hosszabb távú céljainkat is, de segít a mostani helyzeten is.
Hát szerintem minden lépés segít a mostani helyzeten, ami csökkenti az energiafogyasztást, vagy akár olyan irányokba tereli a lakosságot, ami ugye kevésbé fosszilis, hogy úgy mondjam. Most nyilván ez egy vészhelyzet, itt olyan nagyon hirtelen cselekvésre van szükség, viszont ugye ezt úgy kell ráadásul levezényelni, hogy a hosszú távú célokban ne essen kár, sőt lehetőleg inkább azt már elősegítsük. Tehát ilyen szempontból ugye sokan gondolkodnak most olyasmiben, hogy ugye szén, tehát kőszéntüzelésre állnának vissza, mondva, hogy az se földgáz, és akkor ha nincs földgáz, akkor is van szén. Ugye maga a kormány is beszélt arról, hogy ugye Kazán és Kályha programot indítana, illetve hogy felpörgetni a hazai lignit kitermelést, ami ilyen vészhelyzeti intézkedésnek érthető, meg logikus, mert ugye lignit az itthon van. Tehát ha bármi történik, akkor ezt tudunk bányászni. Másrészt viszont nyilván ugye a szén pont ugye olyan kényelmetlen, mint a fa, de ráadásul még ugye mind a klímára, mind a levegő minőségre ugye lehetőleg nagyobb rombolást végzi. Tehát hosszú távon ez semmiképp nem tűnik egy jó iránynak.
Tehát akkor most a leginkább járható út az az, hogy csökkentsük az energiafogyasztásunkat.
Igen, tehát ezt nyilván számos trükkel meg lehet tenni, amit ugye házilag könnyen tudunk alkalmazni, tehát ugye egyrészt érdemes végig gondolni az olyan dolgokat, hogy hol van pazarlás, mi az, amire nincs szükség annyira, tehát mondjuk, ha nem tartózkodunk a szobába, kapcsoljuk le a villanyt, ne folyassuk a meleg vizet, amíg szappanozzuk magunkat az zuhany alatt, stb. De ugye ami a fűtést illeti, ott is ugye, hogyha, hát ez egy ilyen szabály, ilyen átlagra igaz, hogyha egy fokkal lejjebb tekerjük a termosztátot, akkor ugye ez körülbelül 6%-kal csökkenti a fűtési energiafogyasztást, ez ilyen egy költségspórolás is, ami megváltozott rezsicsökkentési szabályok mellett azért elég lényeges. Másrészt pedig a klímának is jót teszünk vele. És hát akinek van rá módja, hogy energiahatékonyságon javítson a lakásában, akár ilyen nagyon kis olcsó dolgokkal, hogy mondjuk az ablaknak a felújítása, vagy az, hogy lehet kapni ilyen fóliákat, amiket pluszba rá lehet tenni, vagy ilyenek, ha egy kicsit több pénzünk van, akkor nyilván nyilázáró csere szigetelés, ugye ezek a megoldások, vagy akár az, hogy az épületenergetikában mit tudjunk az Kazánt radiátort, boilert, és mit, hát tudjuk lecseréljük, de legalább a karbantartását elvégezzük, hogy a lehető legjobb hatásfokkal tudjon üzemelni már ezekkel is. Tehát egy egyszerű karbantartás is már hozhat valamennyit, energiahatékonyság, sőt biztosan fog, de meg fog térülni. A csere az nyilván még jobb. Tehát legalább kezdjünk el mozogni abba az irányba, hogy az épületek az a kevesebb energiát fogyasszanak, illetve legyenek mentesek a fosszilis energiától. Nyilván valamennyi történt azért az elmúlt években ezen a téren, de elég kevés sajnos. És hát most ebben a helyzetben egy kicsit hát megisszuk ennek a levét, hogy úgy mondjam. Nyilván már csak ebből a szempontból is érdemes elkezdeni, akár még ebben a vészhelyzetben is ezeket a dolgokat. Már 2050-ig szeretnénk végérni a teljes épületállomány, az azt jelenti, hogy 3,5-4 millió ingatlant föl kéne. Van, mert valahogy a két szám között, de mondjuk, hogy 3,5, annyit ugye fel kéne újítani, és akkor még csak a lakóingatlanokról beszéltünk, a középületekről, meg szolgáltatóépületekről nem. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon drága folyamat, úgyhogy el kell indítani, viszont mindenképpen megéri. Tehát ha most még valaki nem is beszél a klímáról, hanem csak azt nézi meg, hogy még Magyarországnak milyen iszonyatos pénzébe kerül az, hogy energiahordozókat importál külföldről, hát azért az látja ez a gazdaságunkra egy elég jelentős terhet ró, amitől amúgy meg tudnánk szabadulni.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, hogy itt voltál, és remélem, hogy a hallgatók számára is hasznos volt ez a rendkívüli adás, és szeptember 22-én pedig már érkezünk a hosszabb 50 perces műsoridős adásunkkal, úgyhogy egy hónap múlva találkozunk. Viszont hallásra!
Viszont hallásra! Köszönöm szépen!
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Mária Rádió.